Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Rövid ige hirdetés, ez egy rövid ige szakaszt választottam. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy keressétek meg velem együtt Márk evangéliumát, és a negyedik részből az utolsó egyik példázatot szeretném felolvasni. Szóval Márk evangélium a negyedik rész a 26. verstől a 29. versig fogom felolvasni az Isten igéjét. Maradjatok most így ülve, és így kísérjétek figyelemmel. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette magot a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Belegondoltam, milyen jó lenne, hogy az életünk más területén is így működne sok minden, hogy valamit elkezdünk, aztán nem tudjuk, hogy hogyan, de minden alakul a maga módján. Semmit nem kell már tennünk. Elgondoltam, hogy milyen jó lenne úgy reggel felkelteni a gyerekeket, és azt mondani, hogy fiam, ébredj, este találkozunk. Minden menne a maga módján. Néhány szülő belegondol, hogy ez nem így működik, de milyen jó lenne, igaz? Este szoktam mondani a gyerekeknek, hogy Benedek, menjetek fel, öleljétek át magatokat, öleld át magad, adj egy puszit magadnak, és feküdj le, altasd el magad. És az elején elkezdett gondolkozni, hogy na ez hogy működik, apa? Hogy tudom magamat átölelni, és hogy adhatnék magamnak puszit? Hát ide te is kell lesz. És az igazság az, hogy sokszor úgy érzem, hogy tényleg kellek, még azokhoz a dolgokhoz is, amikor már azt gondolnám, hogy jaj ne, ez már menne magától. És nagyon sokszor ezt tapasztaljuk az életben, hogy nagyon sokszor kellünk olyan dolgokhoz is, ami már magától kellene, hogy menjen, igaz? Sokszor hallok ilyen mondatokat, hogy még ez sem egy nélkülem. Még ehhez is kellek, nem igaz. Milyen jó lenne bemenni úgy a munkahelyre, hogy reggel kiadjuk a feladatokat, és minden magától megy. Milyen jó lenne úgy elmenni a bevásárlóközpontba, hogy betoljuk a kocsit, és az magától hazamegy. Először megtölti magát, és hazamegy. Kellünk nagyon sok mindenhez, és fizetne is. Tehát itt a lényeg. Az üzletemberek, akik a pénztárcáikhoz nyúlnak ott rögtön, ez egy érzékeny pont, hogy fizetne is. Még sokszor haza is tolnánk, csak ezt a részét intézzel, igaz? Kellünk. Ez a történet, amit felolvastunk, ez egy példázat. Azt mondja Jézus, hogy az Isten országa olyan, mint. És az Isten országáról mond egy példázatot. És akik már földműveléssel foglalkoztak, tudjátok, hogy ez egyáltalán nem úgy működik, hogy a gazda csak kimegy, csak elveti, és aztán semmi dolga. Ha megkérdeznénk egy gazdát, akkor bizony azt mondja, hogy nagyon sok dolga van gazdának mindaddig, amíg eljön az aratás. De mi a gazda része, és mi nem a gazda része? Ha ezt a példázatot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a gazda része mindenképpen az, hogy kiválassza a vetőmagot, félretegye azt, megőrizze a vetés idejére, kimenjen, kőkemény munkával elvesse, és aztán várakozik addig, amíg arathat. Jó tudni, hogy mi a gazda része, de a gazda tudja azt, hogyha elveti a magot, hogyha bármilyen keményen dolgozik is, hogyha az a mag nem kezd el növekedni, ha az a mag nem kezd el fejlődni, szárba szökkenni, akkor hiába a kemény munka. És az Isten országa ilyen. Van olyan rész, amihez mi kellünk, de bármilyen keményen is dolgozunk, bármilyen keményen is akarjuk megérteni az Isten munkáját, bármilyen keményen akarunk jobbak lenni, növekedni, ez nem megy az Isten nélkül. És nagyon sokan úgy gondolom, megpróbáljuk ezt. Valljuk meg őszintén, megpróbáltuk ezt, igaz? Kőkeményen dolgozni, növekedni, szárba szökkenni, kalászt teremni, mert mi kellünk hozzá. Bátorítson minket ez a mai ige, hogy kellünk, vessünk, de a növekedést azt ki adja? Az az Isten adja. A megértést az az Isten adja. Oda tesszük magunkat, de az nagyon kevés lenne, hogyha az Isten nem tenni oda maga részét. És erről szól a hívő élet, hogy Isten oda tette a maga részét. Mi az, amit mi tudunk oda tenni? Bár rövid a példázat, rövid a hasonlat, két módon lehet végigkövetni, két módon lehet megérteni ezt a történetet. Az egyik, hogyha a gazda oldaláról követjük végig, hogy mi is történik ebben a példázatban. Kimegy a gazda, a földműves elveti a magot, mit csinál aztán? Várakozik, és legvégül betakarítja. Hogyha fehér ruhásokra nézünk, akkor elmondhatjuk, vagy talán ők még inkább el fogják mondani ezt, hogy az ő életükben is volt egy olyan időszak, egy olyan pillanat, egy olyan első alkalom, amikor valaki megkereste őket, és elvetette a magot. Valaki rátok talált, és elmondta nektek, hogy az Isten szeret benneteket. Lehet, hogy több ilyen magvetés is volt az életetekben, és aztán nem tudjuk, hogy hány napig, hónapig, vagy évig élelődött, növekedett ez a mag, míg végül gyümölcsöt hozott. De valaki ott volt, hirdette nektek, és az Isten elkezdett dolgozni. Nem tudom, Pisti, hogy ez hosszú idő, vagy rövid idő, amíg mondjuk a Debi lányod életében láthattad, hogy ez az időszak bekövetkezett. Amíg vártál rá. Marika, nem tudom, hogy érted át, hogy ez rövid, vagy hosszú idő volt. De valakik vetették ezt a magot. Elvetették, és az Isten elkezdett dolgozni ezeknek az embereknek, és a mi szíveinkben is. Mit tud tenni a magvető? Kimegy, elveti a magot, és várakozik. Példázat címzetje ebben a történetben a tanítványok voltak, és Jézus azt mondja, hogy az Isten országa olyan, mint. Elvetitek, megteszitek a magatokét, és várakoztok. Pál apostol beszél arról a tesszalonikaiakhoz írt levelében, hogy ez a várakozás, ez nem mindegy, hogy milyen. Nem azt jelenti, hogy jól végeztem a dolgom, és most már semmi dolgom nincs. Mit jelent várakozni? Beszél arról, hogy nem azt jelenti, hogy karba teszitek a kezeiteket, és várakoztok, hogy majd csak történik valami, majd csak egyszer vége lesz ennek az életnek, majd csak valahogy kikeveredünk ebből a dologból is, hanem ez a várakozás, ez valamiféle több, mint egy passzív várakozás. Beszél arról is az ige, hogy van olyan, amikor várakozni kell, de nem lehet siettetni, vagy nem lehet késleltetni a dolgokat. Ezt is jelenti a várakozás. Elveti a gazda magot, és várakozik. Hogy lehet túlaktívan várakozni? Talán emlékeztek arra általános iskolában, amikor először kellett csíráztatni. Ezen én is részt vettem, vagy ezen én is átmentem. Minden nap kibontottam a földet, alánéztem, visszatakargattam, és mégsem történt semmi. Nagyon aktívan várakoztam. És aztán voltak olyan osztálytársaim, akik nem voltak ennyire aktívak, és az ő babszemük elkezdett csírázni. Nem bontogatták, nem néztek mindig a vatta vagy a föld alá, hogy növekszik vagy nem, hanem csak várták. Nagyon sokszor, amikor az Isten munkájára gondolunk, hirdetjük az igét, és aztán mindig kibontogatjuk a földet, és megnézzük, hogy na, történt már valami, dolgozik az Isten? Itt az Isten se dolgozik. Várakozni azt is jelenti, hogy nem lehet sietetni az Isten munkáját. Az Isten be fogja végezni az ő munkáját. Ebben a példázatban azt is jelenti, hogy a földműves, hogy Isten, amikor azt mondja, a földműves kimegy, elveti a magot, magára gondol. Az Isten letekintett a világba, és azt mondta, hogy nektek rám van szükségetek. Én hirdettem nektek önmagamat. Hogy hirdette? Elküldte Jézust, elküldte az ige magját azért, hogy elkezdjen teremni, elkezdjen növekedni az emberek között. Isten volt az, aki először kezdeményezett, aki először megkeresett bennünket, és hirdette nekünk az igét. János evangéliumában azt találjuk, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, láttuk növekedni az Istent, láttuk növekedni az Istent Krisztusban, vagy láttuk növekedni Krisztust, mint az Isten fiát. Azt jelenti a várakozás, hogy hirdetjük az igét, elvetjük az ige magjait, hirdetjük Krisztust, és várjuk, hogy az Isten cselekedjen. Hogyan várakozunk? Másik megközelítés, hogyha kicsit mélyebbre megyünk ebben a történetben, lehet úgy is megközelíteni ezt a történetet, hogy mi történik a maggal, amit elvetnek. Megnéztük, hogy hogyan éli meg a gazda a munkát, hogyan éli meg a várakozást, de mi történik a maggal, amit elvetnek? Hogy lesz ebből a magból betakarítandó gyümölcs vagy növény? Mag szempontjából, hogyha végigkövetjük, azt látjuk, hogy elvetik, növekszik, learatják. Ilyen egyszerű, igaz? Elveti a gazda magot, az növekszik, és aztán végül learatják. Mivel példázat, és az Isten országáról szól, tudjuk, hogy Isten nem csak magvetőként volt jelen ebben a történetben, hanem Jézus maga volt az ige magja. Maga volt az, aki eljött, és beépült, beplántálódott ebbe a világba. Elvetették, növekedett, és learatták, vagy le fogják aratni. Elvetették, növekszik. Van egy kis gond ezzel kapcsolatban. Tudjátok mi? Hogyha mag oldaláról nézzük meg, mi történik a kettő között? Elvekszik, elvetik és növekszik. Az a mag meghal. Elvetik, és mielőtt növekedésnek indulna, meghal. Mit jelent ez? Jézus egy másik példázatot is mondott János evangéliumában, 12. részben. Bizony-bizony mondom néktek, hogyha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Jézus nem csak azért jött, hogy bemutasson valamit, amit bejárhat az ember, egy jobb utat találjon, hanem azért jött, hogy meghaljon. Azért jött, hogy az emberek bűneit magára vállalja, és ebben a meghalásban találjunk életet. Hogyan működik ez? Hogyan van ez? Amikor a magot elvetik, ott van a földben, és ahogy meghal önmagának, kibomlik, mondhatni úgy is, hogy a teste meghal, és egy új élet indul ki belőle. És ez az új élet, ez a kis csíra fogja a lehetőségét hordozni annak, hogy ebből valamikor zöld szár legyen, erős szár legyen, és végül gyümölcs legyen rajta. Amikor Krisztus jött, meghalt, és ahogy a teste megtört, és aztán feltámadt, ebben az zöld sarjban, ebben van az életünk. Pál apostol azt mondja, hogy ha Krisztus meghalt, eljött, meghalt, és egy új élet kezdődött Krisztusban, akkor nekünk mit kell tenni? Nekünk is valahol ezt az utat kell bejárnunk. És új élet, gyümölcsöző élet nincs anélkül, hogy ezen a meghaláson, ezen az elmúláson nem mennénk keresztül. Ha ezt meg akarjuk spórolni, akkor nincs gyümölcsözés. Ha ezt a meghalást meg akarjuk spórolni, akkor nem tapasztaljuk meg az új életet. Pál apostol úgy fogalmaz, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek többé tehát nem én, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Visszaemlékszem, amikor ipari tanuló voltam, az egyik oktatóm elmondta, hogy amikor ő vidékre került, városról soha nem veteményezett, soha nem foglalkozott földmunkával, de hát itt bizony kellett. És hát mindent jól akart csinálni. Tavasszal elkészítette a kis veteményes kertet, mindent szakszerűen csinált, bevetette azt hagymával, répával, ahogy a nagy könyvbe, és ez szó szerint könyvbe meg van írva. Kis pallókat helyezett az ágyások közé, és azon próbált lépkedni, nehogy kárt tegyen a földben, vagy a vetőmagban. Elvetette, és várakozott. És azt tapasztalta, hogy bár a legjobb tudása szerint járt el, ahogy ez lenni szokott, a szomszéd veteménye milyen volt? Zöldebb, dúsabb. És aztán a következő évben megfigyelte, hogy az öreg néni hogy csinálja ezt a munkát. És amíg ő a pallón járt és óvatosan közlekedett az ágyások között, azt látta, hogy a szomszéd néni nem hogy csak elveti hanyagul a vetőmagot, hanem még meg is tapossa, betakarja és jól megnyomkodja a hagymapalántákat, és aztán meglocsolja is, villámgyorsan útnak indul. És akkor jött rá, azt mondta, hogy amíg ő mindent jól csinált, és nagyon vigyázott arra, hogy az ő vető magjaival semmi baj ne érjen, még a szinte a földdel is alig érintkezzen, azt mondja, hogy szerencsétlen vetőmag azt hitt, hogy még a szatyorban van, és nem tudott elindulni a növekedésbe. És eszembe jut, hogy nagyon sokszor hívőként azt gondoljuk, hogy az életünk addig zajlik jól, addig megy jól, amíg megőrizzük, hogy nehogy valami nyomás érjen minket, nehogy valami teher érjen minket, nehogy meg kelljen halni, mert akkor mi lesz? És nagyon sok hívő embernek az élete olyan, mintha még mindig a szatyorban lenne, elfelejt növekedni, elfelejt meghalni. Nincs meg az a környezet, amikor meghal, és az új ki tud jönni belőle. Ha a vetőmag nem hal meg, ha a gabona búzaszem nem hal meg, nem indul el az új élet belőle. Néhány héttel ezelőtt egy fiatal sráccal beszélgettem, elmondtam neki az evangéliumot, elmondtuk együtt a megtérő imáját, és szinte szóról szóra mentünk. És kérdeztem, hogy egyetértesz vele? Azt mondja, majdnem mindennel. De azt, hogy megnyitom az életemet, azt nem tudom kimondani. De azt, hogy átadom és irányítsd az életemet, azt nem tudom kimondani. És amíg ezt nem tudta kimondani, addig nem tudott meghalni önmagának. Addig nem tudott ez az új élet elindulni. Ez a kulcsa. És aztán néhány óra múlva visszajön, és azt mondta, hogy azt hiszem, hogy ki tudom mondani. Bár félek, hogy mi lesz. Félek, mi lesz, hogyha azt mondom, hogy Istenem vezess, Istenem irányíts, mert föladom magam. És azt mondtam, pontosan erről szól. Föladod magad, meghalsz önmagadnak, hogy egy új indulhasson el. Akár ez az új elindult bennünk, akár a meghalás előtt állsz, talán félelmeid vannak, hogy mi van, ha még ezt is át kell adnom. Sokszor, amikor az ember átél veszteségeket, sérül, akkor elkezd ragaszkodni ahhoz, ami a sajátja. Legalább a büszkeségem megmaradjon. Legalább a tekintélyem megmaradjon. Legalább a saját elképzelésem megmaradjon. Legalább valami megmaradjon, ami az enyém, mert annyi mindent vesztettem. Annyi mindent sérültem. És amíg ezekhez ragaszkodunk, addig nem tudunk meghalni. Addig nem tud az Isten növekedni bennünk. Mert önmagunk maradtunk. Addig a szatyorba vagyunk. Addig védjük az életünket. És Isten arra bátorít minket, és a ti életetek is azt bizonyítja, hogy szabad, és lehet meghalni Krisztusban, mert benne van egy új élet, igaz? És ebben az új életben tényleg van növekedés. Azért, mert elképzelhető, igen, az Isten országában meghalok, és az Isten tud növekedni bennem. Hadd mondjak egy idézetet, amit szerintem legtöbben tudtok, Jim Elliottól származik, aki a saját életét kockáztatta, és végül ez lett a fizikai életének a vége, hogy feláldozta az életét. És azt mondta, hogy nem bolond, aki odaadja azt, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Nem bolond, aki odaadja az életét Krisztusnak, mert nem tarthatjuk meg az életünket. Testünk lebomlik. De ha odaadjuk, és meghalunk, akkor ebből egy új élet jön. Egy olyan élet, amit aztán nem veszíthetünk el, mert az Isten őrzi ezt az életet. Nem tudom, hogy a ti életetekben mi az a dolog, ami miatt nehéz most meghalnatok. Ami miatt úgy gondoljátok, hogy jó-jó, mindennel egyetértek, de hát vannak dolgok az életemben, ami miatt nehéz meghalni. Bátorítalak benneteket, hogy Krisztusban szabad meghalni, mert Krisztusban van egy új élet. És ha ezt odaadjuk Krisztusnak, akkor ő elkezd növekedni bennünk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy elküldte egy Jézus Krisztust, aki nem kímélte saját életét, aki odaadott mindent, az életét megüresítette, ő magát megüresítette azért, hogy az ő halálában nekünk életünk legyen. Köszönjük, hogy átadhatjuk az életünket neked. Köszönjük, hogy benned van élet. Köszönjük, hogy a te halálodban van feltámadás, és van örök élet. Urunk, jövünk most hozzád, és szeretnénk átadni minden olyan területet, amihez ragaszkodunk. Szeretnénk meghalni önmagunknak, azért, hogy élni tudj bennünk. Azért, hogy te tudj növekedni. Azért, hogy te tudj gyümölcsöt teremni bennünk. Urunk, rád van szükségünk. Amen.
Köszönjük, Zsolti. Ez az üzenet szólt nektek, szólt rólatok, de én azt gondolom közben, hogy hallgattam, szólt mindannyiunknak. Az ünnep nem csak arról szól, hogy megnézzük, hogy veletek mi történt, meghallgatjuk, hanem mi is közben átgondolhatjuk, hogy hol tartunk a saját életünkben. Én nagyon szeretem a történeteket, úgyhogy most nagyon fogom élvezni a következő néhány percet. A történeteket fogunk hallani, mindegyik ugyanarról fog szólni. Még sincs két egyforma történet, ezért nagyon jók. Mindegyik ugyanarról fog szólni, hogy jó földbe esett a mag, megfogant, és elkezdett növekedni, de mindenkinél máshogy. Úgyhogy hallgassuk meg. Laura fog nekünk először mesélni arról, hogy hogyan ismerted meg, hogyan tértél meg, és hogyan növekszel most.
Hát, szeretettel köszöntök mindenkit, és azt gondolom, hogy a jelenlévők nagy többsége ismer engem, de azért bemutatkozom. Tóth Laura vagyok, és több mint két éve járok a Kőszikla gyülekezetbe a férjemmel, Lacival. Hát, mielőtt elmondanám, bizonyságot tennék arról, amiért ma Isten ide vezérelt engem. Szeretnék pár gondolatot mondani a régebbi énemről és hát megtérésem előtti életemről. Én Erdélyben születtem, és ott is nevelkedtem egy református családban. Hát ritkán is, úgy is mondhatnám, hogy csak nagyobb keresztény ünnepek alkalmával jártunk el a szüleimmel templomba. De én ezen alkalmak során csupán a keresztény ünnepek szépségeit éltem meg, és nem Isten közelségét. A református egyház keretein belül konfirmáción is részt vettem, de ez sem jelentett számomra különösebb hitbeni megerősödést. Tehát fiatal lánykori éveim úgy teltek, mint nagyon sok világi fiatalnak. Tanultam, dolgoztam. Ha néha problémám volt, kértem Isten segítségét, de hát sajnos én cserébe a sok jóért, amit kaptam, nem adtam semmit, ezt így mondhatom. Aztán később, hála legyen érte az Úrnak, a nővérem Judit, aki szintén nem ismerte addig még Istent, egy baptista evangelizációs hét ima alkalmain való részvétele után megtért. Én akkor már nem értem Erdélyben, de az ő egyik látogatása alkalmával, amely meg vagyok győződve, hogy nem volt véletlen, beszélni kezdett nekem Istenről. Akkor ez furcsa volt számomra, hiszen mi ugyan egymással mindig mindent megbeszéltünk, de Isten dolgairól sohasem beszéltünk. De mivel mindig példaértékűek voltak számomra az ő véleményei és cselekedetei, hát azt gondoltam, hogy ezek az állításai sem lehetnek teljesen félrevezetőek. Így elmondta nekem akkor az evangéliumot, és én éreztem, hogy ennek igaznak kell lennie. És vágytam arra, hogy Isten, ha ismer engem is, szeret, akkor jelentse ki magát nekem is. Ekkor kaptam ajándékba tőle egy Bibliát, és egy másik könyvet, amelynek az volt a címe, hogy Jézus a mi sorsunk. Miután az ő látogatása véget ért, én kezembe vettem gyorsan a könyvet, és nagy lelkesedéssel vártam, hogy megtudjam, hogy miért is akarta, hogy elolvassam ezt a könyvet, és hogy miért is mondja a szerző, hogy Jézus a mi sorsunk. Hát nem várakoztatott sokáig a szerző, vagyis hiszem, hogy általa Isten, hiszen már az első oldalak egyikén találkoztam a következő sorral. Aki a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg benne. Tovább olvasva a könyvet, hívogatott nagyon a szerző is, újra ismétlem, hiszem, hogy általa Isten, hogy hagyjak fel a bűnös élettel, és adjam át magam Istennek. Ekkor én összegeztem a Judit által elmondott evangéliumot a könyvhívó szavaival, és átadtam magam Istennek. Megbántam a bűneimet. Bocsánatot kértem azért, hogy addig bűnös életet éltem, és hogy elhanyagoltam azt, aki engem teremtett. és elfogadtam az Úr Jézus szabadítómul, és megtértem. Megtérésem után, hát nagyon kerestem minden olyan beszélgetést és olvasványt, ami Istenről szól, és vágytam olyan emberek társaságára, akik már ismerik Istent, és bölcsen tudnak beszélni a hívő élet dolgairól. És hát akkor kezdtünk el Lacival járni a Kőszikla gyülekezetbe, ahol nagyon sok esetben részesültem bátorításokban, és ami nagyon-nagyon jól esett. Hát igen, a halálhoz való viszonyom, ami addig nagyon-nagyon gyötrő volt, az is lényegesen megváltozott, és most már másképp gondolok a halálra, mert tudom, hogy Isten kegyelme által üdvösségem van. Hát sajnos vannak néha olyan időszakok, hosszabb, rövidebb időszakok, amikor teljesen elbizonytalanodok, és megrendül a hitem, és azt érzem, hogy teljesen elbuktam, de hála legyen érte Istennek, mindig mellém áll, és mindig talpra tudok állni. Ez annyira jó, ennek nagyon, nagyon tudok örülni. Hát most, hogy eldöntöttem, hogy bemerítkezem, ki szeretném fejezni Isten felé a hálámat, azért, hogy az Úr Jézus kereszt halála által megváltott engem, és gyermekévé fogadott, és kérem Istent, hogy ezáltal a bemerítkezés által tegyen még tisztábbá engem, és még erősebbé, hogy kevésbé legyek hajlandó, vagy kevésbé legyek alkalmas, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki magam a hitemben való megrendülésre. És kérem Istent, hogy vezessen engem, hogy olyan hívő keresztényé tudjak válni, amilyennek ő elhívott, mert én hiszem, hogy ő elhívott, és azt is hiszem, hogy mindenkit hív, csak figyelni kell az ő hívó szavára. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak.
Laura, nagyon köszönjük ezt a mosolygós történetet. Miközben beszéltél a végén, szerettem volna nektek, eszembe jutott, hogy szeretném nektek mindannyiatok mondani, hogy a gyülekezetünk szeretne továbbra is, nem csak ma ünnepelni veletek, mellettetek lenni ezekben a nehéz percekben is, amikor nem annyira mosolygunk, hogy a növekedés folytatódjon. Mert tudom, hogy 800 kilométerre vannak a szüleid, úgyhogy most nem tudtak itt lenni, meg a családod. Üdvözlünk mindenkit, tudom, hogy meg fogják nézni, és nyugodtan lehet közben sírni. Azok mindig jó pillanatok. Most pedig itt családi érintettség lesz, ugyanis Durkó Debi fogja elmondani, hogy hogyan tért meg az egész Durkó családot. Köszöntjük. Pisti szerintem most eléggé vidám lelkész lehet. Debi, mesélj!
Én is köszöntöm a gyülekezetet, én Durkó Debóra vagyok. Egy keresztény családban nőttem fel, így már kiskoromban is megismerkedhettem a Bibliával, illetve Istenről is már sokat hallottam. 2 éve volt egy bűnmegvallásom, és azt hittem, hogy akkor térek meg, de nem éreztem utána semmi változást, és nem is örültem, és nem értettem semmit, és ugyanúgy éltem tovább a bűnös életemet, és egyáltalán nem foglalkoztam így Istennel. És teljesen úgy éreztem, hogy mint a 2 énem lenne, hogy egy, aki a gyülekezetbe jár, és egy, aki az iskolában van. És Isten mindig ott volt mellettem, és megsegített engem. És erre a biciklistáborban így jöttem rá, és akkor a Fóris Laurával is sokat beszélgettem, és ez nekem nagyon sokat segített, és ekkor értettem meg, hogy Isten tényleg szeret engem, és hogy úgy is elfogad, hogy én előtte bűnös voltam, és mégis az övé vagyok. És amikor utolsó este volt egy ilyen lehetőség a bűnmegvallásra, akkor így fel kellett írni a papírra így a bűneinket, és amikor én kidobtam ezt a kis listámat a kukába, akkor éreztem, hogy ezeknek a bűnnek a súlyai leesik a szívemről, és teljesen eltűnik, és annyira boldog voltam, és tényleg, és megértettem, hogy mások is miért voltak annyira boldogok, és kiugrottam volna a bőrömből, és annyira éreztem, hogy Isten ott van mellettem, és megsegít, és megáld engem. És ebbe persze, hogy az ördög nem akar bele nyugodni, és tényleg is mindig visszacsalogatja ezeket a bűnöket, és próbál ezzel visszavinni, hogy az a régi életembe, de érzem, hogy Isten ott van mellettem, és fogja a kezemet, és nem enged el. És egy nagy ima témám az a új iskola volt, és Isten ott is megáldott, és egy keresztény lent ajándékozott mellém, és annyira hálás vagyok ezért is Istennek, hogy tényleg, hogy ott van ő is mellettem. És azóta is minden nap így erősödöm, és tanulom az Isten szerinti életet, és ezért is szeretnék most bemerítkezni, bebizonyítsam így mindenkinek, és így a gyülekezetnek, hogy én Isten mellett akarok élni, és nem akarom a régi életemet. Köszönöm.
Köszönjük ezek a bátor szavakat. És most pedig Katát fogjuk meghallgatni, nem véletlen mondom így. Kata az én Emma lányomnak, azt mondanám a családon kívül az első barátnője. Nehéz Emmához hozzáférni, Katának sikerült. Ez sokat elárul róla. Egy nagyon kedves lány. De most nem erről fogunk hallani, hanem arról, hogy hogyan került Kata közel Istenhez. Itt a gyülekezetünkben mesélj nekünk.
Hát sziasztok, Zsigmond Kata vagyok, 17 éves, Törökbányton lakom, és hát az én bizonyságtételem, hát én egy templomba járó családba nőttem fel, már kiskoromban is hallottam Istenről, de hát úgy nem érdekelt igazán, és hát 2005-ben apukám megismerkedett egy Miklós Tibor nevű emberrel, aki már nem jár a gyülekezetünkbe, mert már másikbanak a tagja, de nagyon jó barátságot kötöttek, és apukám megtért. Rá nem sokra anyukám is, és hát nekem sokszor mondták azt, hogy térj meg kislányom, mert ez milyen jó dolog, de bocsánat. De hát ez kicsit olyan erőltetett forma volt, szóval nem úgy, hogy ilyen kedvesen próbálták velem közelni, hanem ilyen, hát elég, na, szóval gondolom érti mindenki, és hát nem volt ez olyan túl jó nekem, és mindig elmondtam, hogy az, hogy ti megtértetek, az okkal történt. Mert nagyon sok rossz dolog történt az életetekbe, és van miért, miből megtérnetek, de mondom, nekem nincs. Mert mondom, én még csak 13 éves voltam akkor, és akkor mondtam, hogy de hát én még fiatal vagyok, én nem csináltam semmit, iskolába járok, tanulok, és hát nekem nem kell. És hát ugye még 2005 őszén elkezdtem konfirmáció előkészítőre járni, és elkezdett érdekelni engem ez az Istennel való téma, és hát láttam a változást a családba, és kezdtem érteni, hogy miért is mondják, hogy térjek meg. És a konfirmációm előtt körülbelül egy héttel anyukám megkérdezte, hogy van-e kedvem beszélgetni. És akkor leültünk, és beszélgettünk Istenről, és elmondtam a megtérő imáját, és 2006 májusában megtértem, és hát ez egy nagyon jó érzés, és nem azért sírok, mert ez ilyen rossz, hanem azért, mert tényleg az, hogy tudom, hogy Isten velem van, az, és az, hogy meghalt értem, mert szeret engem, és ez egy csodálatos érzés. És hát azért is szeretnék bemerítkezni, hogy erősítsem a kapcsolatomat Istennel, és hogy mások előtt is, hogy ezt megmutassam, hogy én igenis Istennel járok, és szeretnék vele járni. És befejezésül szeretnék a 91. Zsoltár 9-12-ig elolvasni, hogy ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Köszönöm.
Köszönjük, Kata. Én nagyon szeretem a sírós történeteket. Főleg azért köszönöm, hogy megnyitjátok a szíveteket. Hát látszik, hogy ez a ti személyes történetek, és amennyire mi élvezzük, csak közbeszélni, hogy mennyire élvezheti ezt a délutánt Isten, nem? Akkor ezeket hallja, hogy hogyan fordultak hozzá. Úgyhogy köszönöm, hogy meséltek. Még egy hölgy van hátra, és utána hozzád érünk. Ákos Rita, gyere és mondd el a te történetet.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Varga Rita vagyok, 26 éves. Mit kell rólam tudni, vagy hát a régi énemről. Úgymond ebbe a jó kislány kategóriába sorolnám be magam, tehát szépen elvégeztem az iskolákat, a gimnáziumot, a főiskolát is, jó tanuló voltam, szerintem szófogadó is voltam, úgyhogy ilyen sok probléma nem volt velem. A családi háttérről annyit kell tudni, hogy így szerintem anyuék is tudták, hogy van egy valami istenszerű, aki úgy irányít minket, de nem volt téma, és nem is éltük meg a hitünket, és én sem, csak úgy voltam. 2007. augusztusában tértem meg. Egy kedves barátnőm, Detti, aki most itt van, ő hívott el egy táborba. Dettit egyébként onnan ismerem, hogy ő a fodrász, hozzá szoktam járni hajat vágatni, és az az érdekes, hogy soha nem beszélgettünk Istenről. Tudtam, hogy gyülekezetbe jár, baptista gyülekezetbe, de valahogy így nem került szóba, hogy ő miket élt át. De egyszer azon a nyáron elhívott táborba. De annyit mondott a táborról, hogy északi középhegység, sátorozunk, kirándulunk, sok lány lesz, hogy jó lesz, és hogy menjek. És úgy volt bennem egy vágy, és úgy igent mondtam. De nem tudtam, hogy milyen tábor lesz ez. És elmentem, csak 3 napig voltam ott, az utolsó 3 napot ott együtt töltöttük, és ott hallottam először Istenről, és ott is tapasztaltam meg, és ez úgy történt, hogy a második esten Varon Sándor testvér szolgált, és a szív tulajdonságairól, az emberi szív tulajdonságairól beszélt, hogy amíg meg nem tér az ember, hogy mennyi gonoszság megfér az ember szívében, és így folyamatosan sorolta fel, hogy dű, a harag, és az irítség, és hogy mennyire nem tudunk szeretni. És ahogy ott ültem, rendesen fel voltam háborodva, hogy milyen jogon ítél meg ő engem, hogy honnan tudja, hogy én miket érzek, meg igenis én szeretem a szüleimet. És akkor, ahogy ez a gondolat így végigfutott az agyamon, rögtön mondta, hogy persze a közeli hozzátartozóinkat milyen könnyű szeretni, de az ellenségeinket, vagy akik egy kicsit ugye megbántanak, megsértenek, hogy feléjük is szeretettel kell lenni. És ezután, az alkalom után volt ilyen csoportos beszélgetés, és hát a lányok megkérdezték tőlem, hogy hát mi zajlódott le a szívemben, és hát sokat nem tudtam mondani, csak sírtam. Utána délután volt egy kis szabad pár óra, amit úgy, tehát nem volt se ima alkalom, se éneklés, semmi, és elmentem sétálni, tehát olyan szép helyen voltunk, de úgy éreztem, hogy egyedül kell lennem. Egyszerűen így zakatoltak bennem a gondolatok, amiket hallottam, hogy Isten él, és szeret, és hogy van Úr Jézus, és hogy meg lehet térni, és hogy még nem késő. De volt egy addigi értékrend, vagy életem, és bár abban nem éreztem jól magam, tehát megvolt mindenem, szüleim is mindenben támogattak, mind lelkileg, mind anyagilag, de mégis volt bennem egy olyan üresség, egy olyan, hogy miért élek, és sokszor voltam emiatt szomorú, és olyan, hát nem tudom elmondani, olyan üresség volt a szívemben. Bármit csináltam, bármilyen nyelvvizsgát, vagy bármit megcsináltam, oké. És akkor örültem 2 percig, de nem töltött be semmi. És akkor elmentem sétálni, és úgy, hát tényleg azt éreztem, hogy így, hogy nem tiszták a gondolatom, így minden így össze-vissza kuszálódott, és akkor így fölkiáltottam hangosan, hogy Istenem, hogyha te vagy, tényleg létezel, akkor szólj hozzám. De így hangosan, erőteljesen is van, úgy megkönnyebbültem utána, de nem hallottam semmi választ. Visszamentem a táborba. Kezdődött az esti alkalom, és a legelső dal ott is, ugye dicsőítéssel kezdődtek az Isten tiszteleten, És a legelső mondat ez volt, mint utólag megtudtam, hogy ez egy igehely is, Máté evangéliumából. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, tehát az ördögnek. És ahogy ott ültem, teljesen le voltam döbbenve, hogy Isten szólt, és adott egy választ, hogy mit kell tennem. Olyan, ugye az a sok gondolat össze-vissza kuszálódott bennem, és megadta a választ, hogy dönthetek, hogy mi közül választhatok. És ott ültem, és le voltam dermedve, nem nagyon különleges érzés volt. Aztán véget ért a tábor, hazamentem, és még azért nem adtam át magam Istennek, úgy eltelt egy 3 hét, elmentem a biciklizni a római partra, és akkor ott kifeküdtem a stégre, és annyira emlékszem, hogy így lefeküdtem, a szép napsütéses idő volt, és akkor mondom, hogy Úr Jézus, kérlek, jöjj a szívembe, mert én veled szeretnék élni. És ez egy nagyon jó döntés volt. És akkor még annyi tartozik a bizonyságtételemhez, hogy miután befogadtam az Úr Jézus, hogy tanított imádkozni, fejlődtem a hitéletben, de rá fél évre megbetegedtem. És átestem 2 műtéten. Nagyon nehéz volt elhordozni. És az a helyzet, hogy nem mutattak egyik műszer se, hogy se ultrahang, semmi, hogy mi a bajom. De megműtöttek, és tényleg az első műtétnél talán annyira nem is bíztam Istenben, hanem abban bíztam, hogy majd az orvosok meggyógyítanak. És sajnos ott műhibát is elkövettek. De a második műtétnél tényleg, hogy így teljesen odaszántam az életemet, és úgy toltak be a műtőbe, hogy tudtam, hogy Isten velem lesz, és teljesen mindegy, hogy mi fog történni, de hogy velem lesz, és hitte ráálltam arra, hogy meg fogok gyógyulni. És ez az én második megtérésem, mert ott teljesen odaszántam magam, és rájöttem arra, hogy Isten nélkül nem tudok élni, és hogy ő az irányítója minden apró testrészemnek, és az egész életemnek. És meggyógyultam, jól vagyok, minden szervem megvan, egészséges vagyok, és hát nagyon jó Istennel élni, és tényleg szeretném, hogy akik még ezt nem tapasztalták meg, hogy tényleg nagyon jó Istennel élni, hogy már nem tudnám nélkül elképzelni, pedig ez még csak 2 éve. És tényleg azt tudom mondani, hogy ezek a nehézségek is a javamra voltak, vannak, és hálát tudok adni ezért Istennek. Amen.
Rita, veled együtt örülünk, hogy kívül belül egészséges vagy, és köszönöm, hogy elmondtad ezt a csodát, ami veled történt, meg azt a tanulságot, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy hova járunk fodrászhoz. Debi, majd, ha elkéred, nagyon szívesen küldenék másokat is. Nem tudom, hol ülsz? Ki a fodrász? Hol? Küldünk másokat is hozzá. És nagyon köszönjük, hogy elmesélted. 4 rendes lánynak a történetét hallottuk, akik rádöbbentek, hogy a rendesség nagyon fontos, de Istennél kevés, és egy rendes úriembernek a történetét is hallgassuk meg. Ákos, gyere, lányok után mesélj nekünk.
Sziasztok, Varta Petén Ákos vagyok, 28 éves, Budaörsön lakom. Amikor középiskolába jártam, a 4. évben nagyon nehezen ment a tanulás, mert a szüleim kapcsolata megromlott, és később el is váltak. Otthon elég feszült volt a hangulat, ezért nehezen ment a tanulás, és állandóan beteg voltam. Maga a válás és az előtte lévő évek nagyon megnehezítették az életemet, ezért úgy döntöttem, hogy elköltözöm otthonról. A szüleimmel továbbra is megvolt a kapcsolat, de közben ők elváltak, és a családunk így szétesett. Próbáltam önállóan felépíteni az életemet. Ezért önállóan tanultam, jártam egy személyiségfejlesztő tréningre. Foglalkoztam ezoterikus dolgokkal, például meditációval. Mindezek azonban nem töltötték be azt az űrt, ami bennem volt. Körülbelül 2 évvel ezelőtt megerősödött bennem, hogy egészen más értékrend alapján szeretném élni az életemet, és így jutottam el odáig, hogy elkezdtem gyülekezetbe járni. Több gyülekezetben is megfordultam, például az Alsóhegy utcai gyülekezetben, és ez a gyülekezet nagyon sokat jelentett a számomra. Sokat tanultam Istenről, főleg az ifjúsági csoporton keresztül. Ebben az időszakban beláttam a bűneimet, és egy napon Isten elé álltam, imádkoztam és kértem, hogy Jézus jöjjön be az életembe. Ekkor megtértem, és most már tudom, hogy Isten elfogad engem. Közben egy 1,5 évvel ezelőtt Isten a Kőszikla gyülekezetbe vezetett, és úgy érzem, hogy ez a lelki otthonom. Alakulnak az emberi kapcsolataim, újra átélem azt, hogy Isten épít és tanít engem. Eljutottam odáig, hogy a bemerítkezéssel szeretném kifejezni az Istennel való kapcsolatomat. Én most már tudom, hogy az Isten családjához tartozom, szeret engem és biztonságban vagyok. A vér szerinti rokonaimmal, szüleimmel megvan ugyan a kapcsolatom, anyagiakban támogatnak is ugyan engem, de lelkiekben nagyon távol vagyunk egymástól. Vágyom arra, hogy Isten adjon megoldást ebben a helyzetben. És most szeretném a Bibliából azt az ige verset felolvasni, ami nagyon sokat jelentett a számomra. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától, az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. János 15, 16, 17.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Ákos! Nem ti választottátok az Istent, Isten kiválasztott benneteket, de mindannyian reagáltatok erre. Köszönjük, hogy ezt szóban elmondtátok, és most cselekedetben is ki fogjátok ezt fejezni, az, ahogy bemerítkeztek itt a gyülekezetünkben. Pisti, gyere is! Mielőtt bemerítkeztek, Pisti, a lelkészünk fog néhány szót mondani még.
Nagyon őszinte szavak voltak, és tudom, hogy a szívetek mélyéből fakadt mindaz, amit elmondtatok, és amit mi hallottunk, az mind arról szól, hogy van Isten, hogy Jézus Krisztus, mint az Isten fia, eljött erre a világra, és meghalt a bűneinkért, és aki ezt elhiszi, és átadja az életét Jézus Krisztusnak, az egy radikális életváltozáson megy keresztül. És arról is hallottunk, hogy ha valaki túl jó, az messze van Istentől. Ha valaki túl rossz, lehet, hogy az is úgy érzi, hogy nagyon messze van Istentől. De aki úgy érzi, hogy szüksége van a világ mindenség urára, szüksége van Jézusra, aki az életét áldozta értünk, és megnyitja a szívét, és behívja ezt a mindenható urat, Jézus Krisztust az életébe, annak minőségileg változik meg az élete. És azt mondja a Biblia, hogy nem csak ebben a földi életünkben lesz más az életünk, hanem örök életünk van. Úgyhogy a Biblia azt mondja nektek, hogy Krisztusban új teremtések vagytok, a régi elmúlt, a gabonamag meghalt, és valami új lett. Ti személyiségben ugyanazok maradtatok, de az Isten lelke ott működik az életetekben, és valami sokkal szebb, valami sokkal jobb, valami sokkal dicsőségesebb fog most már ezután az életeteknek a része lenni. És ami most következni fog, maga a bemerítés, ez nem egy vallásos szertartás, ha csupán ennyi lenne, akkor nem biztos, hogy összehívtunk volna benneteket ide. Amit szeretnénk tenni, az nem más, mint az, hogy kifejezzük, hogy ennek a 4 lánynak és egy kedves fiúnak az életében ott van Jézus Krisztus, és a bemerítés az nem más, mint kifejezni a szövetséget a mindenható Istennel, Jézus Krisztussal. A bemerítés kifejezi azt, hogy meghaltunk a réginek, és valami új kezdődött el az életünkbe. Ezt fogjuk most látni, hallani, és ahhoz, hogy mindenki lásson és mindenki halljon mindent, szabad fölállni, gyerekek ide előre jöhetnek, ők sem akartak lemaradni a gyerekfoglalkozáson. Szóval most következik a bemerítés. Amikor látjuk azt, hogy egy-egy valaki megvallja a hitét és bemerítkezik, akkor adjunk dicsőséget az Istennek, mert ez nem a gyülekezet munkája, nem emberek munkája, hanem maga az Istennek a munkája, amit végez bennünk. Úgyhogy dicsőség Istennek mindenért.